Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Közel 7000-en tiltakoznak a lomtalanítás átalakítása ellen. Modern hajlék épülhet a soproni rászorulóknak. Hat tagú családot tartottak fogva jogellenesen a tranzit zónában. A 2025-ös év madara a böjti réce. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Közel 7000-en tiltakoznak a lomtalanítás ellen. Január elejére már közel 7000 ember írta alá azt a tiltakozó petíciót, amely a budapesti lomtalanítás átalakítása miatt indult. Az A-hang tömeges levélküldő akciót tervez a MUHU vezérigazgatójának, hogy felhívja a figyelmét az átalakítás problémáira. December közepén indította új kampányát az A-hang, amelyben azt követelik a MUHU-tól, hogy ne szűnjön meg a házhoz menő lomtalanítás Budapesten. Mint írják a petíciójukban, a változás miatt rengetegen fognak majd illegálisan megszabadulni lomjaiktól. A civil szervezet szerint ez sokkal nagyobb szennyezést és kellemetlenséget eredményez, amit sokkal nehezebb szabályozni és eltakarítani időben. Az aláírók azt kérik, ne változtassanak olyan bevált gyakorlaton, ami működik. Ne szűnjön meg a házhoz menő lomtalanítás Budapesten. Modern hajlék épülhet a soproni rászorulóknak. November végén döntött a soproni városvezetés, hogy a Somfalvi úton található önkormányzati tulajdonban lévő telken hajléktalan ellátó központot létesít uniós forrásokból. A hajléktalanok nappali ellátása jelenleg a soproni szociális intézmény épületében működik, számos más szociális feladat ellátás mellett. Az ellátás színvonalas és a jelenkor elvárásainak megfelelő működéséhez szükség van egy új telephelyre. Ebből a célból a Somfalvi úti telken alakítanak ki modern hajléktalan ellátó központot, melynek első ütemeként a nappali ellátás kialakítására kerülne sor. Menedékkérő család nyert pert az állammal szemben a Strasbourgi bíróságon. Hat tagú családot tartottak fogva jogellenesen a tranzit zónában. A hazai hatóságok megsértették 4 gyerek és szüleik emberi jogait, amikor jogellenesen tartották fogva és éheztették őket a tranzit zónában. A panaszosokat a Magyar Helsinki Bizottság képviselte. A Strasbourgi bíróság ítélete most kimondta, hogy az állam megsértette a Magyar Helsinki Bizottság menedékkérő ügyfelének emberi jogait. Szemben a kormány érvelésével a tranzitzónás elzárás igenis fogvatartásnak minősül. Mivel fogvatartásuknak nem volt érvényes jogalapja, az önkényesnek és jogsértőnek. A gyerekek fogvatartásának körülménye és a szülők éheztetése szintén jogsértő volt, embertelen, megalázó bánásmódot valósított meg. A családnak összesen 10 000 eurós jóvátételt ítéltek a Strasbourgi bírók. A 2025-ös év madara a böjti léce. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, vagyis az MME 1979-ben indította el az Év Madara programját, melynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. A több mint 4 évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a lakosság internetes szavazást a böjti réce nyerte. Ez viszonylag kis termetű réceféle vízi madár hazánkban 2008-tól védett, jelenleg pedig már fokozottan védett.
Időjárás.
Híreink végén pár szó az időjárásról. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután az északi tájak felett már több felhő lehet az égen. Elszortan egy-egy futózápor kialakulhat, de jelentős csapadék sehol sem várható. Sokfelé élénk erős lesz a szél, kora délután 2-6 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap és hétfőn változóan napos, felhős időben lesz részünk. Jelentős csapadék sehol sem várható. Sokfelé szeles idő várható viszont. Reggelente mindenhol fagyni fog, délutánonként pedig 0 és 5 fokra számíthatunk. A híreket Brühl Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
egy magyar egyetemista Svédországban. Huszer József és Szabó Judit Nikoletta hívta fel a tengerbiológusnak tanuló Horváth Pannát, aki a kezdetek, a beilleszkedés élményeit osztja meg a hallgatókkal, és ma az ünnepi készülődésről, az adventi vásárokról, munkakeresésről, vizsgákról lesz szó.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Szia Panna, jó reggelt!
Szia Panna!
Jó reggelt mindenkinek!
Hát ahogy eddig, most már mondhatjuk, hogy szokás is, remélem még sokáig, Horváth Panna van a vonalban, Stockholmból, aki ottan tengerbiológiát tanul. De most arra kérlek először, hogy a múltkor említettél egy receptet, aminek elmondtad az összetevőit, de nem mondtad el a történetét, és azt ígérted, hogy ezt most elmondod. Összetevőket is mondd el még egyszer azok kedvéért, akik nem hallották a múltkori műsort.
Elmeséltem, hogy milyen ételeket szoktunk főzni, mi egy tipikusan svéd ebéd, és mint sokan a húsgolyóra asszociálnak először, kevesen gondolnak egy olyan ételre, aminek az alapanyagai között megtalálható a bacon, a csirke, emellett a chili sauce, a banán, és a földi magyaró is, tejszínnel összesütve. Szóval ugye felmerült a kérdés, hogy ez mégis hogyan svéd, vagy ez így hogy történt,
hát ez
hogy
ez az,
egy
igen.
Svéd nemzeti étel. És ugye itt hagytam nyitva a kérdést, amire pedig hoztam is a választ, hogy történt a múlt században, hogy egy Ove Jakobson nevezetű illető, egy repülőgépes szállítócégnek dolgozó munkás, egy szomszédsági vacsora partira eléggé felkészületlenül érkezett, vagyis hát későn jött rá, hogy neki is főzni kéne valamit, és megnézte, hogy mi van a hűtőjében, és valamit összerakott belőle. Tehát ilyen boszorkánykonyha tematikában összekutyult egy ételt, és azt vitt el erre a szomszédsági vacsora partira. És történt emellett, hogy az egyik illető ezen a partin egy svéd recept magazinnak a tulajdonosa volt, az Alt Ommat nevezetű mindent az ételről újság tulajdonosa, szerkesztője, és nagyon megszerette ezt az ételt, és azonnal le is hozta a következő cikkben, következő magazinban, és elterjedt egész Svédország területén, mert valahogy mindenkinek tetszett, bármennyire furcsák az összetevők. Szóval egy maradékmentő adhok szomszédsági vacsorából lett egy nemzeti étele Svédországnak. Innen is ugye a név, hogy repülő Jákob, ugye a munkájára és a nevére utalva ennek az illetőnek. Úgyhogy elég érdekes ételekkel szokott szolgálni Svédország. Engem is meglep, mert azon a gondolaton voltam, hogy itt legtöbbet majd krumplit fogok enni, meg húst, mert hogy így általánosságban ezt gondoltam jellemzőnek Svédországra. Hát ezzel szemben most advent első vasárnapján a párommal elmentünk pizzázni, hogy kicsit megünnepeljük így az ünnepek közelettét, úgyhogy kivételesen nem otthon ettünk, és hát amit ott tapasztaltam a felhozatalból, azt kell, hogy mondjam, hogy az ananász ezekhez képest az autentikusan olasz összetevő ez a pizzán.
Ezt nehéz elképzelni.
Nehéz, igen, és az a legrosszabb, vagy hát legjobb, mindenki döntse el maga, hogy számomra nekem működött. Tehát, hogy bármennyire furcsa volt, szokatlan volt, mi egy olyan pizzát ettünk, aminek nem paradicsomszósz, hanem pöri szósz volt az alapja. Húsként disznó, meg békön, tehát, hogy külön disznóhús, meg pirított békön jelent meg. És innentől jött még több furcsaság, mert megjelent rajta az ananász, a banán, a földi magyaró ismét, és emellett mozzarellát és gorgonzolát is raktak rá. Így hívják afrikánának ezt a pizzát. És összességében én esküszöm, hogy nekem bejött, nekem tetszett ez a pizza. Lehet, hogy másoknak ez nagyon, nagyon furcsa, de nekem is elsőre furcsa volt, de alapvetően itt nagyon érdekes összetevőket raknak a pizzára. Volt olyan pizza, amelyiken kiwi volt. Azt nem mertem még megkóstolni.
El kell ugorjunk oda, nem, nincs mese, és megkóstoljuk ezt a pizzát. Te mondd, ez a szomszédsági vacsoraparti-ról jutott eszembe, hogy Dániában ez egy karácsonyi szokás, hogy a dán barátok összejönnek, és aki nem volt karácsony előtt egy 5-6 ilyen vacsorán, az egy magányos ember, mert általában 5-6-7 ilyen vacsorán vesznek részt a dánok. Ez megvan Stockholmban is, vagy Svédországban is?
Igen, alapvetően itt elég nagy kultúrája van itt is ezeknek a sittningeknek, amik ilyen szervezett vacsorapartik, nagyobb baráti körökkel, szomszédságokkal, és sokszor szigorú szabályokkal zajlanak le ezek a vacsorák, hogy ki, hogyan, mikor és mit csinálhat. Nekem is részem volt egyébként egy ilyen sittningben, mert beléptem egy diákklubba, a Svédországnak a legrégebbi, legöregebb diákklubjába, ahol volt egy ilyen felkészítő periódus, mielőtt igazi taggá válhattam, és ennek részeként szerveznünk kellett magunknak egy ilyen ülést, egy sittninget, egy ilyen vacsorát, ahol közösen főztük meg a felszolgált ételeket, együtt kevertük össze a puncsokat, amiket ittunk a vacsora alatt, és minden egyes fogás vagy ital között énekeltünk diák egyesületes dalokat, amik már így több mint 100 éve hagyományként őrzik a stockholmi diák életet. Szóval ez nekem egy nagyon, nagyon pozitív élmény volt. Kicsit szokatlan volt az elején, mert nem igazán tudtam, hogy hogy néznek ki ezek a vacsorák. De igen, így kérdésedre válaszolva, ez karácsony közelettével egyre gyakoribb, tehát sok nagyobb családi kör, baráti kör, akár 10-20 emberrel összeülnek akár otthon, vagy akár egy rendezvényhelyszínen, és szerveznek maguknak egy ilyen ünneplést énekekkel, kis színészi előadásokkal, ilyen spexekkel, mindenféle tematikában, úgyhogy igen, itt azért mozgalmatú az rendszívőszök. Egyébként meglepő módon nem, mert Svédország nagyon beszigorította az alkoholfogyasztást, és egyre jobban így vész ki a mindennapokból az italfogyasztás, úgyhogy ezen meglepődtem.
Azért, mert nagyon drága?
Több okból, de már de még a 90-es évek környékén, vagy még azelőtt vezették be ezt a Systembolaget rendszert, ami nemzeti italból, ugyanúgy, mint otthon a nemzeti dohányboltok, csak itt itallal, tehát hogy sehol máshol nem lehet kapni alkoholtartalmú italt, csak ezekben a boltokban, amik egyfelől kevés helyen találhatóak meg így a városban, meg a város környékén, másfelől nagyon drága, és az ivásnak is a korhatára az itt feltolták 20 évre, úgyhogy egy egyre elérhetetlenebb, egyre nehezebb, drágább, nincsenek nyitva ezek a boltok például hétvégén, pénteken hamarabb zárnak be, tehát hogy aki mondjuk egyetemista és szeretne egy házi bulit rendezni a hétvégén, annak mondjuk már szerdán be kell vásárolni az italokat, meg mindig kell, hogy raktározzunk.
Szerintem ez nem okoz problémát. Tehát ott kocsmák nincsenek? Vagy
vannak kocsmák, vannak bárok, viszont ott még elképzelhetetlenül drágább az ital. Tehát a legolcsóbb sör, egy legolcsóbb kocsmában, ez így nagyjából 3000 forint körül van egy korsó.
Már majdnem annyi, mint Budapesten.
Igen,
rég voltam már egyébként otthon, szóval nem tudom, de legutoljára, amikor én egyetemista koromban, még Szegeden a kedvenc kocsmámban iszogattunk, ott egy sör 600-700 forint volt.
Az mikor már volt, Anna? Az mikor volt?
Egy éve, talán még nyáron.
De szerencsés vagy, na hát vannak kiválogatottak, akiknek olcsóbb a sör.
De egyébként nem olyan borzasztóan drága most ez a svéd 3000 forintra átszámítva, mert most ugye voltunk Bécsbe, és ott mondjuk 6 euró volt egy sör, 5-6, és azért gyakorlatilag már az is.
24, igen.
Igen, igen.
Igen, azért kúsznak fel mindenfelé az árak, így az én egyetemista pénztárcámnak kicsikét megterhelő kint bárokban iszogatni, de még így ezekben a italboltokban egészen jól ki lehet jönni.
És mondd, a pizzériában mit lehet hozzáinni, Coca-Colát?
Igen, tehát hogy ott sört nem szolgálhatnak nagyon föl, nagyon kiváltságos éttermek szolgálhatnak föl alkoholt, de nagyon, nagyon komoly a szabályozás, szóval nehezen lehet hozzáférni, és így egyfelől a svédek nagy része már így kulturálisan elhagyta az alkoholizálást, tehát nem szükséges számukra, hogy akkor kocincsunk valamivel, vagy rengeteg alkoholmentes opció van egyébként. Tehát vannak alkoholmentes borok, alkoholmentes tömények, ugye sör az otthon is elég gyakori, de amikor összeülnek, inkább alkoholmentes italokat fogyasztanak, ez így érdekes volt számomra. De
akkor hogy van az, hogy tehát a skandináv filmekben mindig ilyen mély, borús, döbbenetesen alkoholista szereplők vannak, és akkor ehhez képest a svéd valóság az, hogy...
Azt régen csinálták már ezeket a filmeket, nem?
Lehetséges, én is egy régi ember vagyok. Jó, oké.
Okay. Nem, hát alapvetően azért szoktak inni a svédek is, de mivel nagyon komoly alkohol problémák voltak így a múlt század közepe vége felé, ami valószínűleg azok jelentek meg ezekben a borús filmekben is, az állam nagyon beszabályozta az alkohol fogyasztást és az alkohol árusítást. Tehát például van egy olyan szabály, törvény, rendelet itt Svédországban, hogy nem emelheti fel egy ember a nyitott sört az utcán, a feje fölé, mert ha meglátja egy rendőr, akkor beviheti az őrsre emiatt, mert ez súlyosan szabálysértő. Ezzel próbálták megállítani a bulizó fiatalokat, embereket az utcán. Ugye alapvetően eleve inni tilos az utcán, és felemelni a sörös dobozt, az meg már büntető jogi következményeket von maga után.
Én nem tudom, hogy kinek jut eszébe a feje fölé tenni a sörös pixis. De
azért, érted, Magyarországon meg kell dobálni a rendőrt valamivel, itt meg elég, hogyha a fejed felé tartod a sört. Csak mondd már provokáció.
De arról is beszéltünk, amikor a héten váltottunk pár szót, hogy hogyan is legyen ez a mai bejelentkezésed, hogy egy kicsit az ilyen adventi vásárokról is beszélsz, hogy van ott, van ilyen, mit lehet kapni, stb. Stb.
Hát alapvetően nagyon hasonlóak az itteni karácsonyi meg adventi vásárok a magyarországiakhoz képest. A kínálatban főleg termelői termékeket, kézműves ajándékokat lehet venni, nagyon sok mézes kalácsot árulnak itt is, különböző dekorációk, a mézes kalácsházakat is láttam, amikor egyik nap egy adventi vásár felé jártam. Amit nagyon népszerű, akárcsak otthon szintén, az a forralt bor, a glögg. Itt kicsikét más receptúrával dolgoznak egyébként, ezt megkóstoltam legutóbb, amikor éppen munkát kerestem, és átmentem a óvárosi karácsonyi vásáron, és nem tudtam ellenállni egy jó forralt bornak. Úgyhogy megkóstoltam, és kicsit meglepődtem, mert az otthonihoz képest itt sokkal édesebb a forralt bor, és nem narancsot raknak bele mondjuk ízesítésként, meg almát, hanem itt utólag áztatják meg a mazsolát, mandulát és földi magyarót tartalmazó ilyen magkeveréket a forralt borban.
Földi magyarót a forralt borba?
Igen, földi magyarót, mandulát és mazsolát. Különböző variációkkal van, aki vörös áfonyát is rak bele, de szokatlan volt nekem is, hogy a földi magyaróról nekem egy sós étel jut, vagy ilyen sós rákcsa jut eszembe, de itt forralt borba rakják, igen.
És mondd, a forralt borba van alkohol?
Nagyon elenyésző, igen, ezt így pont ezzel akartam folytatni, hogy ugye mi ma megyünk a barátommal egy karácsonyi vásárra, csak úgy, mint turista most kivételesen, és ugye beszéltük, hogy elég drága azért minden a karácsonyi vásárokon, tehát a forralbor is eléggé magas árakkal dolgozik, és akkor megbeszéltük, hogy csinálunk magunknak itthon, és nekem egy ilyen plusz motiváció volt, hogy én azért szeretem, hogyha a forralborban még van valamennyi alkohol, tehát nincs kiforralva belőle az összes. Úgyhogy én ezen felbuzdulva tegnap főztem egy kis magyaros otthoni forralt bort, ahogyan úgy mi szoktuk csinálni család köreiben, mert az itteni forralt borok is nagyon igazából nem is borok lassan, tehát maximum 1-2% alkoholt tartalmaznak, de azt is csak különleges helyekkel lehet megvenni. Sok helyen már egyébként előre készített glögből csinálják a forralt bort, tehát azokban már alapból nincsen alkohol, csak bor íze van, és be van fűszerezve, azt csak felmelegítik otthon, és azt iszák. És sokan így árusok is a karácsonyi vásárokon ezt szokták árulni. Szóval, hogy nagyon ritkaság most már az alkoholos vagy erősebb alkoholos forradbor, inkább ezek a puncsok, ilyen alkoholmentes puncsok a jellemzőek.
Te mondd, és a párod, hogy ízlett ez a magyar forradbor?
Azt mondta, hogy ezek után nem fog többet vásári forradbort venni. Egyfelől túlárazott, a másik dolog meg, hogy amikor otthon csinálunk valamit, akkor alapból úgy állíthatjuk be a fűszereket, úgy forraljuk föl, ahogy szeretnénk, annyi alkoholt hagyunk benne, amennyit szeretnénk. És párom is szeret azért alkoholt fogyasztani adott esetekben, meg azért, ha már alkoholt iszunk, akkor szeretnénk tényleg alkoholt inni, és ezért így neki jobban tetszett az, hogy hagytunk benne mondjuk egy ilyen 8-9%-nyi alkoholt, mégiscsak legyen valami hatás.
Mégiscsak borról beszélünk.
Mégiscsak borról beszélünk, igen, és a bort azt nem azért isszük feltétlenül, mert annyira finom, hanem mert finom és alkoholos. Egy kóstoltam egyébként alkoholmentes bort, és olyan íze volt, mint a poshat szőlőlének. Úgyhogy
kicsit átgondoltam. Akkor az alkoholmentes bort kóstoltál egyébként, mert az jó is tud lenni. Én kóstoltam
nekem
jót.
Nekem itt személyesen az, amit kóstoltam, ez egy Shiraz volt, az nem igazán jött be.
Mondtad, hogy... Ja, bocsánat, mondjad. Nem, csak te. Mondjad?
Én csak néztem rá kérdően, úgyhogy folytassad.
Ja. Hogy mondtad, hogy munkát keresel. Nehéz ez Svédországban egy egyetemistának munkát keresni?
Hát lehet erre egy külön témát is felhúzhatunk még a jövőben, hogyha fenntartjuk az interjúkat.
Hát,
alapvetően annyit tudok mondani
előjáróban, igen.
Igen, hogy nagyon nehéz, tehát, hogy szeretnék így karácsony előtt a boldogabb pillanatokra fókuszálni, kevésbé a munkaerőpiaci válságra, mert itt is eléggé nehézkes. Tehát amióta itt vagyok, én aktívan keresek munkát, és minden papírom megvan már hozzá. Viszont kicsit kilátástalannak érzem a helyzetet, úgyhogy egyelőre most még a karácsonyt azt így szeretném boldogan és gondtalanul tölteni egy pár állásjelentkezéssel, és majd januárban fogok erősebben visszatérni, hát ha akkor több szükség lesz új munkaerőre. Ki tudja, hogy működik itt a munkaerőpiac. Úgyhogy most csak költöm a pénzt egy kicsit.
Az egyetemen most szünet van?
Nem, még 20-áig van egyébként óránk. 20-án van egy vizsgám, és utána én nem sokkal később utazok is haza Magyarországra egy kicsit látogatóba. Úgyhogy a karácsonyt ezt otthon fogom tölteni.
És miből vizsgázol? Miből vizsgázik egy tengerbiológus? Leendő tengerbiológus?
A mostani tárgyamnak a címe az halak biológiája, morfológiája és halászat témában dolgozik. Alapvetően az első blokkban, ami karácsonyig fog tartani, addig a halaknak a fiziológiáját, tehát testfelépítését, működését fogjuk átvenni, hogyan rendszerezzük őket,